Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg az ige hirdetési alapigét, úgy, amint azt megírva találjuk Lukács evangéliumában, a 7. fejezet 35. versétől a következőképpen. Egy farizeus arra kérte Jézust, hogy egyék nála. Ő bement a farizeus házába, és az asztalhoz telepedett. Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudva, hogy Jézus a farizeus házának vendége, olajat vitt magával egy alabástron tartóban, megállt mögötte a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg. Csókolgatta a lábát, és megkente olajjal. Amikor pedig látta ezt a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában: ha ő próféta volna, tudná, ki és miféle asszony az, aki őt megérinti, mivel bűnös ez az asszony. Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki: Simon, van valami mondani való neked. Ő pedig így szólt: Mester, mondd! Jézus ezt mondta: egy hitelezőnek volt két adósa. Az egyik 500 dénárral tartozott, a másik 50-nel. Mivel nem volt miből megadni, mind a kettőnek elengedte. Vajon melyik szereti őt jobban? Simon így válaszolt: úgy gondolom, az, akinek többet engedett el. Ő pedig ezt mondta neki: helyesen ítéltél. Majd az asszony felé fordulva ezt mondta Simonnak: látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, és nem adtál vizet a lábamra. Ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig drága olajjal kente meg a lábamat. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsátatott meg, hiszen jobban szeretett. Akinek pedig kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret. Az asszonynak pedig ezt mondta: megbocsátattak a te bűneid. Az asztalnál ülők erre kérdezgetni kezdték egymás között: kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja? Ő pedig így szólt az asszonyhoz: a te hited megtartott téged, menj el békességgel. Ámen. Keresztény gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, Barbara Brown Taylor, egy amerikai lelki pásztor, egyik könyvében felidézett történetet, miszerint egyszer meghívták őt egy vendégszolgálatra, egy gyülekezethez, és amikor megérkezett és belépett a templomba, akkor rövid ideig megállt az oltár előtt, megcsodálta az oltár képet, ami Jézus feltámadását ábrázolta. És ahogy percekig nézte ez a lelkésznő az oltár képet, valami furcsa volt számára. Először nem is tudta megfogalmazni, hogy mi az, ami olyan különös ebben az oltár képen. Majd amikor percekig nézte, akkor odafordult az egyik gyülekezeti taghoz, és azt mondta neki: Jézusnak nincs szőr a karján. Úgy néz ki Jézus ezen az oltárképen, mint egy 6 éves gyerek. A gyülekezeti tag teljesen megbotránkozott, és csak annyit mondott, hogy nem hiszem el, hogy ezt mondja most nekem. Taylor felidézve a történetet arra a következtetésre jut, hogy mi keresztények bár magunkat a testélet ige követőinek tartjuk, mégis a testtel való kapcsolatunk meglehetősen ambivalens. Egyrésztről azt mondjuk, hogy a test az ugyanolyan fontos, mint a lélek, a test az a Szentlélek temploma, de másrésztről viszont nagyon sok szégyen is kapcsolódik a testünkhöz. Azt mondja ez a lelkésznő, hogy bár itt ülünk a templomban, a lelkünket ebbe a csodálatos köntösbe, a testünkbe csomagolva, mégis többnyire érzéketlenek vagyunk arra, hogy minden lelkiség, minden spirituális gyakorlat a testtel kezdődik. Minden spirituális gyakorlat a testtel kezdődik. Azt gondolom, hogy nekünk, evangélikusoknak ez a gondolat, ez még inkább megbotránkoztató, vagy nehezen elfogadható. Hiszen evangélikusként különösen is büszkék vagyunk arra, hogy az evangélikus felekezet az mennyire racionális, mennyire gondolkodó, mennyire értelmiségi felekezet. Hogy nálunk a középpontban az ige hirdetés van, a szentírás, ami az eszünkre és az elménkre hat. Nálunk nincsenek különféle misztikus rítusok, nincsen keresztvetés vagy füstölő, nem kell erekéket csókolni, hanem minden jól érthető, belátható az eszünkkel. Szeretünk nagy felismeréseket tenni és átgondolni filozófiai mélységeket. De az a kérdés, hogy miközben büszkék vagyunk a lelkiségünkre, a Biblia ismeretünkre, nem veszítjük-e el a másik oldalt, a test spiritualitását? A mai evangéliumi igénk éppen ezzel szembesít bennünket. Bármennyire is próbáljuk teologizálni vagy racionalizálni, ez a történet a testről szól. Leleplez, szembesít és irányítja a tekintetünket. Lábakról van szó, könnyekről, hajról, illatos olajról, csókokról. Mind a négy evangélium elmeséli ezt a történetet, ezt a botrányos történetet a nőről, de mindegyik író, evangéliumi író másként fogalmazza meg, attól függően, hogy milyen a teológiai nézete. De a lényeg, hogy ez az egyik legmegbotránkoztatóbb történet az evangéliumban. Ha nem hoz minket zavarba, akkor talán nem jól értjük. Próbáljuk meg elképzelni ezt a jelenetet. Jézust egy Simon nevű farizeus hívja meg a házába, vendégségbe. Már az is kérdés, hogy egyáltalán egy farizeus miért hívja meg Jézust vendégségbe. Valószínűleg kíváncsi volt, hogy ki ez a galileai próféta, talán kicsit le is akarta tesztelni, hogy tényleg tud-e csodákat tenni. Mindenesetre az biztos, hogy egy ilyen előkelő embernél az asztaltársaság is előkelő emberekből állt. Jézus elfogadja a meghívást. Számomra ez is nagyon sokat mondó. Jézus nem csak a társadalom peremére szorult emberekhez megy el, hanem nyitott mindenki számára. A farizeusok számára is. Más kérdés, hogy aztán nem egészen azt kapják tőle, amire számítottak. Szóval ezen az előkelő vacsorán egyszer csak megjelenik egy idegen nő. Ez már önmagában is megbotránkoztató. Hogy kerül oda egy idegen nő? Hogy jött be? Ki engedte őt be? Az evangélium írója nyilvánvalóvá teszi, hogy ő egy nem szívesen látott vendég. Leengedi a haját, könnyeivel és illatos olajjal keni meg Jézus lábát, és csókolgatja őt. Ezt még elmondani is kínos, ezt még felolvasni a Bibliából is kínos, nemhogy átélni. Kíváncsi vagyok, hogy vajon mit szóltak ott az asztal körül ülők. Megakadt a beszélgetés, amikor ez a nő megjelent. A síró nő látványa milyen érzést váltott ki az ott ülő előkelő férfiakból. Kíváncsi vagyok, hogy vajon oda mertek-e nézni, vagy elfordították a tekintetüket. Kíváncsi vagyok, hogy vajon Jézus, aki sosem volt arról híres, hogy megkönnyítette volna az emberek dolgát, megragadta-e a farizeus tekintetét, hogy még tovább fokozza ezt a kényelmetlenséget. Nagyon kínos ez a jelenet. És nagy a kísértés, hogy megpróbáljuk valahogyan elbagatelizálni, megmagyarázni. Abban a korban nem is volt ez olyan nagy dolog. Ez teljesen szokványos lehetett abban az időben. Sajnos nem. Ez abban a korban ugyanannyira, hanem még jobban megbotránkoztató volt, mint ahogyan ma is lenne. Az evangélium író pont azért próbálja meg ilyen részletesen leírni, hogy mennyire kínos volt, mert tényleg az volt. Abban a korban egy nőnek kiengedett hajjal férfiak előtt mutatkozni teljesen elképzelhetetlen lett volna. Simon nem csak a nő viselkedésén, hanem Jézuson is megbotránkozik. Ha tényleg próféta lenne, akkor tudná, hogy ez a nő bűnös. A csúcspontja ennek a történetnek az, ami szavak nélkül zajlik. Ami Jézus és a síró asszony között történik, ott egy szó sem hangzik el. Ellentétben a tékozló fiú valakinek egy kidolgozott monológia van arra az esetre, amikor visszaér az apjához, az asszony nem próbál meg semmit mondani. A nő soha nem mondja azt, hogy szükségem van rád, hogy bocsáss meg nekem, hogy nagyon köszönöm, vagy azt, hogy szeretlek. Az ő bűnbánata, imádata és szeretete teljes egészében csak a testén keresztül érvényesül. És Jézus hálával és szeretettel fogadja az ő közeledését. Anélkül, hogy bármiféle hitvallás elhangzana, Jézus azt mondja, hogy a te hited megtartott téged. A szentségek, itt a bőr, az olaj, a só, a verejték és a könnyek. Az Isten tisztelet eszközei, itt az illatos olaj és a buzgó csókok. A nő anélkül nyer bűnbocsánatot, hogy bármit is mondott volna. És ezt nagyon szeretném kihangsúlyozni, mert ez egy nagyon fontos momentuma ennek a történetnek, hogy úgy nyer bűnbocsánatot ez a nő, hogy bármit is mondott volna. Mert amikor igazán nagy pillanatok vannak az életünkben, akár pozitív, akár negatív értelemben, akkor elfogynak a szavaink. Amikor örülünk, vagy amikor igazán szomorúak vagyunk, akkor elfogynak a szavaink. Az elmúlt héten háromszor álltunk meg koporsó mellett. Búcsúztattuk elhunyt testvéreinket. És amikor a gyászban van az ember, amikor a legmélyebb fájdalmat és szomorúságot éli meg, mert elvesztette a szerettét, akkor ott nem lehet mit mondani. Ott nincsenek vigasztaló szavak, mert bármit is mondunk, minden erőtlen. És éppen ezért a gyászban sokszor csak a tettek segítenek, csak a tettek vigasztalnak. A sírás, az ölelés, az érintés. És ez is ugyanolyan imádság. Ugyanolyan imádság, mintha szóban mondtuk volna bármit is. Sőt, sokszor ez még erőteljesebb, még könnyebb átélni. De Simon nem tudja átélni. Simon nem tudja felismerni, hogy mi az, amit csak a test tudhat. Figyeljük meg, hogy mit kérdez tőle Jézus. Azt kérdezi, Simon, látod ezt az asszonyt? Nyomasztó kérdés, de Simon nem látja. Nézi, de nem látja ezt az asszonyt, nem látja az emberségét, nem látja a nagy lelkűségét, a mély szeretetre való képességét. És valójában Jézus sem látja. Nem látja Jézus emberi mi voltát. A poros lábakat, amik vízre szomjaznak, a napsütötte bőrét, ami illatos kenőcsökre vágyik, az örökké adakozó, önfeláldozó emberfiát, akinek szüksége van ugyanúgy a kölcsönösségre és a szeretetre. Bár Simon tudatlansággal vádolja Jézust, valójában Simon az, aki vak és tudatlan. Az ő szemében Jézus csak egy jó ötlet, akit meg lehet hívni vendégségbe, akivel lehet mutatkozni mások előtt, akire kíváncsinak lehet lenni, de éppen ezért, mint absztrakciót, nem tudja szeretni. Jézus, mint jó ötletet, nem lehet szeretni. Csak a megtestesült, testélet igét lehet szeretni. Valójában Simonnak van szüksége arra, hogy Jézus próféta maradjon, a nő pedig egy bűnös asszony. Mert ő addig farizeus, amíg a többiek is azok maradnak, akik. De pontosan ez borítja fel az asszony, amikor belép a szobába. A hajával, a könnyeivel, az érintéseivel minden vendéget visszakényszerít a saját bőrébe. Abba, hogy megbirkózzanak a saját testükkel, hogy ők kik is valójában. Mindenkit szembesít a bűnös emberi mi voltával. Valójában a nő a próféta. Ő az, aki lát, és ő az, aki tud. Kedves testvéreim, kivel azonosulunk ebben a történetben? A bűnös nővel, aki szavak nélkül tudja szeretni a testélet Istent? Vagy pedig a farizeussal, aki zavarban van és megbotránkozik? Mi hogyan látjuk Jézust? Csak az Istenit látjuk benne, az elvontat, az eszmét, a megfoghatatlant, akit lélekben lehet szeretni, akihez szavakkal lehet imádkozni? Vagy látjuk benne az embert is? És főleg milyen érzés lenne számunkra a testünkkel imádkozni? Sírni, leborulni, csókolni, illatokat érezni, érinteni. Kínos lenne? Szokatlan? Vagy éppen természetes és ösztönös? Jézus azt mondja feltámadása után a tanítványoknak: nézzétek meg a kezeimet és a lábaimat, hogy valóban én vagyok. Tapintsatok meg, és nézzetek meg jól. És erre hívott el bennünket is, kedves testvéreim, hogy a megtestesülés emberei legyünk. Arra hivatottak, hogy nézzünk, hogy lássunk, hogy megtörjük a kenyeret, hogy együtt igyunk a borból, és hogy mossuk meg egymás lábát, ahogyan Jézus tette. Megtanulhatjuk-e megtestesült életünket, érzékszervi életünket úgy látni, ahogyan azt Istentől kaptuk? Tudunk-e túllépni a megbotránkozáson, a szégyenen, és felajánlhatjuk-e Istennek a teljes életünket, a testünket és a lelkünket? Jézus azt mondja: ez az én testem, ami értetek adatott. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, megvalljuk neked, hogy bűnbánatunk sokszor csak a szavak szintjén marad, de nem éljük át egész lényünkkel. Taníts minket olyan szeretetre, olyan önátadásra, amelyet ez az asszony tudott Jézusnak adni. Szabadíts meg minket farizeusi gondolatainktól, amivel elítélünk másokat. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Ámen.